Nemzeti Krónika a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Az arab és az észak-afrikai válságról beszélt Orbán Viktor Palermóban az Európai Néppárt találkozóján tartott előadásában. A kormányfő szerint a válság a magyar elnökség legsúlyosabb problémája lett. Orbán Viktor szerint a politikai menekülteket be kell fogadni, de azokat nem, akik gazdasági érdekből vándorolnak Európába. A miniszterelnök hozzátette, hogy a magyar elnökség jelszava az erős Európa, de előrelépés helyett az Unió hátrafelé akar lépni az euró, a személyek szabad áramlása és a bővítés terén. Orbán Viktor azt mondta, egyetlen európai vívmányból sem szabad engedni. Brüsszel megkönnyíteni a belső schengeni határok átmeneti ellenőrzését. A ma közzétett javaslat szerint az átmeneti kontrollt például olyan esetben is el lehetne rendelni, mint az Olaszország felé tartó menekült áradat. Az Európai Bizottság ugyanakkor továbbra is ragaszkodik a schengeni egyezményhez. A brüsszeli belügyi biztos szerint a reform a román és a bolgár schengeni csatlakozást is felgyorsíthatja. Meg kell vizsgálni, honnan származik, és igaz-e az az információ, miszerint az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai magyarokat zaklatott, jelentette ki Jurij Muska budapesti ukrán nagykövet. Egyben jelezte, túlzás az ukrán biztonsági szolgálatról, az SBU-ról feltételezni, hogy képes lenne több ezer ember zaklatni. Mint mondta, erre nincs sem pénz, sem ember. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes korábban közölte, Magyarország érdeklődéssel várja az ukrán állam magyarázatát arra, hogy az SBU miért zaklatott Kárpátalján élő magyar nemzetiségű polgárokat a honosítással kapcsolatban. Elkészült a második orvos szakértő jelentés Malina Hedvigről. Szlovák sajtóinformációk szerint az új jelentés még terhelőbb az 5 éve megvert diáklányra nézve, mint az első volt.
A korábbi jelentésben Peter Labas orvos professzor azt állította, Malina Hedvig sérülései nem az eset idején keletkeztek, hanem korábban, ajkát pedig maga harapta meg. Malina Hedvig ügyvédje, Román Kvásznica még nem kapta meg az új orvos szakértői jelentést, így arról érdemben nem tud nyilatkozni, ahogy maga Hedvig sem. Kíváncsiak az új jelentésre, a szlovákiai parlamenti képviselők is, az Emberjogi Bizottság holnap tárgyal az ügyről. A Híd képviselője, Peter Zajac azt mondja, a második jelentést nem ugyanannak az orvos szakértőnek kellett volna elkészítenie, mint az elsőt. Malina Hedviget 2006. augusztus 25-én verte meg két férfi Nyitrán. A lány azóta is azt állítja, csak azért, mert magyarul beszélt az utcán. Robert Fico akkori miniszterelnök pedig úgy kommentálta az esetet, hogy a lány kitalálta a történetet. Malina Hedvig ellen hamis tanúzás miatt indult eljárás. A főügyészség szerint most az orvos szakértői jelentéstől függ, hogy a vádat ejtik-e, vagy Malina Hedvignek bíróság elé kell állnia.
Osama Bin Laden likvidálása nem csak a világpolitikára hat. Az elmúlt 10 évben a biztonsági cégek és az olajvállalatok számláira hatalmas összegek folytak be a terrorfenyegetettség miatt.
Minden táskát ellenőriznek a biztonságiak Seattle-ben a repülőtéren 2001-ben, nem sokkal a New York-i ikertornyok elleni támadás után. Egyre több ember érezte úgy nem csak Amerikában, hanem az egész világon, hogy bárkit bármikor megtámadhatnak. A biztonsági cégeknek ez azonban jól jött, főleg azoknak, amelyek gázálarcokat és védőruhákat forgalmaztak. Amerika például óriási mennyiségben rendelt biztonsági eszközöket Izraelből is, ahol már évtizedek óta a mindennapi élet szerves része a gázálarc. A pánik hangulat aztán alábbhagyott, de a szigorú biztonsági intézkedések maradtak. Például a reptereken, ahol nem csak az átvilágítógépek száma nőtt meg, hanem az úgynevezett légimarsaloké is, azoké a biztonsági embereké, akik a gépek fedélzetén őrködnek. A terror elleni harc aztán gyors egymás utánban két igen költséges háborúba sodorta az Egyesült Államokat, ami több mint 1 000 milliárd dollárba került az amerikai adófizetőknek. Magyarország 20 éves költségvetését költötték el az iraki homokban és az afgán hegyek között. Ez a pénz pedig jó részt az amerikai fegyvergyártókhoz és biztonsági cégekhez került. És legalább ekkora jövedelmet hozott a fenyegetettség emelkedése az olajcégeknek. Minden egyes Bin Laden üzenet megdobta a kőolaj árát, ami most a 2001-es szint jó háromszorosát éri el.
Újraindítanák a kapuvári cukorgyártást a helyi gazdák. Úgy számolnak, legalább 5 000 embernek adhatna munkát a gyár. A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatná az ötletet. Elemzők szerint a februári cukorárrobbanás egy hosszabb folyamat vége volt. Brazília ugyanis az Európai Uniótól kapott kölcsönét cukorban kezdte törleszteni, így felesleg jelent meg az európai piacon, a közösség pedig szigorú kvótákat vezetett be a tagországokban. Ez újabb gyárbezárásokhoz vezetett Magyarországon is. Mára az európai cukorhelyzet megváltozott.
Ilyen cédula fogadta sokszor a vevőket a boltokban még februárban, ha cukrot akartak venni. Egy kiló cukor ára majdnem megduplázódott. Már csak fűnő az egykori Petőházi cukorgyár helyén, pedig a rendszerváltáskor még 12 cukorgyár működött Magyarországon. A cukorgyártás a magyar feldolgozóipar egyik zászlós hajója volt. Utána több gyárat is privatizáltak, majd bezártak. Végül egyetlen üzem maradt Kaposváron, de az is osztrák tulajdonban van.
Ez már adott, ez megvan. Ebből azt mondom, semmit nem kellett csinálni, csak a zsilipet leengedni és megy be a víz.
Megvan minden, ami kell a cukorgyártáshoz ezen a 35 hektáros területen a kapuvári gazdálkodók szerint. Szívesen újraindítanák a termelést.
Ha kell, teszek be pénzt, vagy mitől csak, hogy létesüljön meg. Hát ez nem beszélve egy 5000 családnak adna megélhetést tulajdonképpen, vagy munkalehetőséget.
A kormány támogatná a kapuvári gazdák terveit. Az államtitkár szerint a cél az, hogy Magyarország ismét önellátó legyen cukorból.
Nyilván erre saját erő nincsen, majd valami állami konstrukciót kell kitalálni.
Cerván György azt mondta, jelenleg háromszor annyi cukorra van szüksége az országnak, mint amennyit termelhetünk az uniós kvóta szerint. A kvótákat pedig legközelebb 3 év múlva, 2014-ben lehet újra tárgyalni.
Lovaggá avatták a Boldog Ceferinóról elnevezett cigány lovagrend első 9 magyarországi tagját. A lovagrend hivatása a történelmi egyházak és a cigányság közötti együttműködés előmozdítása. Boldog Ceferino Jiménez Malla spanyol polgárháború idején 1936. május 4-én szenvedett vértanúságot. A lókereskedő férfit azért börtönözték be és gyilkolták meg a kommunisták, mert egy pap védelmére kelt.
Cigányok és nem cigányok az egyház közösségében és a magyar népünkben testvéri szeretetben egymásra találtunk.
Pisont István egykori válogatott focista ma már az utánpótlás neveléssel foglalkozik. A Boldog Ceferino lovagrend tagjaként a tehetséges roma gyerekekért vállalt missziót.
Én biztos azon dolgozom majd, hogy ezek a gyerekek bekerüljenek ebbe a rendszerbe, és az edzőket arra fogom kérni, hogy a másságukat ne nézzék, a tehetséget nézzék, és segítsenek nekik.
A lovagrend fő feladatának tekinti a cigány kultúra és a keresztény hit ápolását, illetve a cigány és nem cigány emberek közötti falak lebontását.
Most következik a sport és a válta, utána pedig a közbeszéd. Szántó Georgina mindjárt elmondja, mi lesz a műsorban. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra!
Meddig demonstrálnak a rendvédelmi dolgozók, kérdezzük Árok Kornéltól, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnökétől. Aztán a Magyar Tudományos Akadémia Arany János érmével ismerték el a New Yorki székhelyű Magyar Jogvédő Alapítvány vezetőjét. Hámos László elnökkel beszélgetünk a munkájáról és a díjról is. És kolozsvári stúdiónkban pedig Cseke Attila, Románia egészségügyi minisztere válaszol az őtért támadásokra.